Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Az előző alkalommal, a két héttel ezelőtt itt a Petőfiben elkezdtünk egy témáról beszélni. Nem tudom, hogy hányan emlékeztek erre a témára. Ez egy sorozat, és ennek az volt a címe, hogy a helyes hit. Hányan emlékeztek, hányan voltatok itt? Helyes hit. És arról beszéltünk, az volt a címe az előző tanításomnak, hogy tedd Krisztust mindennek a középpontjába. Oké? Okay? Tedd Krisztust mindennek a középpontjába. Ez a sorozat, amit elkezdtünk, és amiről akartam veletek beszélni, és szeretnék végigvinni ezen az egész éven, 2013-on. Ez azért fontos, ezért tartom fontosnak, mert hiszem azt, hogy amikor helyesen hiszünk, akkor helyesen fogunk élni. Erről beszéltünk két héttel ezelőtt, amikor helyesen hiszel, helyesen fogsz élni. És előző alkalommal arról beszéltünk, hogy tedd Krisztust mindennek a középpontjába. Emlékeztek, volt egy táblánk, amit nehezen tudtam letörölni, de illetve a Laci törölte le a végén. De arról beszéltünk, hogy Krisztust ne a listád első helyére ragd, ne az elejére ragd a listádnak, hanem hova rakjuk? Mindennek a középpontjába. És nagyon jól hangzik, amikor prioritásokban gondolkozunk az életünkbe, hogy azt mondjuk, hogy oké, Isten az első, mert jó keresztény vagyok, második helyen van a család, ugye, harmadik helyen a munka, akkor negyedik helyen mondjuk a szolgálat, ötödik helyen meg a szórakozás. Ez jól hangzik, de amikor prioritásokban éled az életedet, akkor igazából ez teljesen tönkre fogja tenni az életedet. Ez egy katasztrófához fog vezetni. Tudjátok miért? Azért, mert elkezdesz dobozokban gondolkozni. Szétszeparálod, egymástól elszeparálod az életed különböző területeit. És amikor mondjuk több munkád lesz, akkor hirtelen azt látod, hogy a munka feljön az első helyre, és mondjuk a család csak a második helyen lesz, és azt veszed észre, hogy az egyes területek az életed között elkezdenek harcolni egymással. Most több családi időre van szükségünk. Most, ne haragudj, most dolgoznom kell, többet kell dolgoznom, ki kell fizetnem a számlákat, dolgoznom kell. Nem, most ne szolgálj annyit, most a család, ez családdal kell töltened ezt az időt, és azt veszük észre, hogy ezek a különböző területek az életünkben elkezdenek egymás ellen harcolni. Viszont tudjátok, Isten teremtette a családot is, Isten teremtette a gyülekezetet, Isten teremtette, Isten akarata, hogy dolgozz, hogy szórakozz. Miért teremtene Isten valami olyat, hogy egymás ellen harcoljanak? Miért teremtene valamit is Isten, hogy egymás ellen harcoljanak? Szóval arról beszéltünk, hogy nem ez a megfelelő megoldás, nem ez a megoldás az életünkben, hogy prioritásokban gondolkozunk, hanem arról beszéltünk, hogy a Biblia mit mond. És a Biblia azt mondja, hogy ne prioritás szerint éld az életedet, mert amikor prioritás szerint éled az életedet, sose tudsz egy nagy életet élni. Ha nagy életet akarsz élni, akkor tegyük azt, amit a Biblia mond, és a Biblia azt mondja, hogy tedd Krisztust mindennek a középpontjába. Tedd Krisztust a munkád középpontjába, tedd Krisztust a családod középpontjába, tedd Krisztust a szolgálatod középpontjába, tedd Krisztust a szórakozásod középpontjába, a barátságaid központjába. És amikor így éled az életedet, azt fogod észrevenni, hogy minden össze lesz kötve a másikkal. És többé nem lesz versengés, többé nem kell megvédened a területeidet, hanem azt veszed észre, hogy az életed növekedni fog. És azt fogod észrevenni, hogy a problémák meg fognak oldódni hirtelen. Mert Isten akarata ez, hogy mindenbe őt tegyük a középpontba. Amikor elmész dolgozni, akkor nem a pénzért fogsz dolgozni. Amikor Krisztust teszed a középpontjába a munkádnak, akkor nem a pénzért fogsz menni dolgozni. Nem csak azért, hogy túléld az életet, mert ki kell fizetni a számlákat, mert meg kell, hogy éljek valamiből, hanem amikor Krisztust rakod a munkád középpontjába, akkor azt fogod észrevenni, hogy én egy nagyobb célért vagyok itt. És azt fogod észrevenni, hogy élvezni fogod a munkádat. Haló! Élvezni fogod a munkádat. Hányszor nem élvezzük a munkánkat, igaz? Hányszor unjuk már a sulit, vagy a munkát, vagy bármit. De amikor Krisztust rakod a középpontjába, akkor hirtelen azt veszed észre, hogy motivált leszel. És ugyanígy sokan szolgálnak a gyülekezetbe. Amikor a szolgálatot középpontjába Krisztus teszed, akkor azt fogod észrevenni, hogy nem azért jövök el szolgálni, mert valaki megkért, hanem azért, mert egy nagyobb cél érdekében teszem ezt. Mert Istent akarom dicsőíteni. Isten dicsőségére teszem. És amikor nem rakjuk a szolgálatunk középpontjába Istent, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy kiégünk. És hirtelen már unatkozunk. Tudjátok, a dicsőítés középpontjába is Krisztust kell, hogy rakjuk. Ez lehet, hogy furán hangzik, mert hát dicsőítjük Istent, hát most. De nagyon sokszor úgy dicsőítjük Istent, hogy nem ő van a középpontjába. De amikor őt rakod a dicsőítésnek is a középpontjába, akkor nem lesz már unalmas számodra a dicsőítés. Akkor nem az lesz, hogy ez a dalt már csomószor hallottam. Már kicsit uncsi. Ó, milyen hamis. Nem hamis amúgy. Bocsánat, énekesek mindjárt megdobálnak. Nem hamis, csak ez most egy kicsit hangos. Ezt a dalt nem ez nekem nem tetszik ez a dal. Ez nem a kedvenc dalom. Amikor Krisztus lesz a dicsőítésünk középpontjába, akkor azt fogod észrevenni, hogy nem fogsz unatkozni a dicsőítés közben, hanem wow, igen, ez Istenért van. Értitek? Tedd Krisztust mindenek a középpontjába. Tedd Krisztust bárminek a középpontjába, amit csak csinálsz az életedben. Erről beszéltünk előző alkalommal, és a mai napon szeretném folytatni ezt a témát. Helyes hit. És a második résznek az a címe, illetve a mai napon a tanításomnak ez a címe és a fő központi gondolata, hogy ahhoz, hogy feljuss valahova, ahhoz lefelé kell menned. Lehet, hogy most ez egy kicsit furán hangzik, mert ennek nincs értelme, lehet, hogy azt mondod, hogy ahhoz, hogy fölmenjek, ahhoz le kell mennem, vagy mi? De jól hallottad. Ahhoz, hogy felfelé juss az életedben, ahhoz, hogy egy következő szintre juss az életedbe, ahhoz lefelé kell menned, és le kell menned az alapjaidhoz. És meg kell vizsgálnod az alapjaidat. Szóval a mai napon erről szeretnék beszélni, és van egy ige, a Kolossé 2:6-7. Ezt szeretném nektek felolvasni. A kivetítőn látjátok, illetve akinek van Bibliája, vegyétek elő. Kolossé 2:6-7. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba. Ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek felépül. Erősödjön meg a vele való hitetek. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelenül adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanultátok. Oké. Mielőtt a következő szintre lépnél az életedbe, és ugye erről az év első házi csoportján erről beszéltünk, biztos emlékeztek, hogy lépjünk a következő szintre. Isten arra bátorít mindenkit itt ezen a helyen, és mindig arra bátorít mindenkit, hogy lépjünk a következő szintre. Ahhoz, hogy ebben az évben a következő szintre lépj, ahhoz lefelé kell lépned. Mielőtt felépítenéd az életedet, amire Isten elhívott, azelőtt le kell menned az alapokig. Tudjátok, a gyökerek, egy fának a gyökerei sosem felfelé nőnek, a gyökerek mindig lefelé nőnek. És a fák gyakran olyan magasra nőnek, mint amilyen mély a gyökerük. Nézzétek meg ezt a képet. Hihetetlen. És tényleg ez van, hogy nem is látjuk, de a felszín alatt egy óriási nagy gyökérrendszer van. Mielőtt az életedet fel tudnád építeni, azelőtt le kell menned az alapjaidhoz, és meg kell erősíteni az alapjaidat. Ugyanígy egy háznál is. Nem tudom, hogy hányan építettetek már házat. Én, ott van egy ember, igen, az a Zoltán. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy mi gyerekkorban, mi kicsik voltunk, apukámmal elkezdtük építeni a nyaralunkat. És emlékszem, hogy kimentünk, először megnéztük azt a helyet, ahova a ház fog épülni, és én gyerekfejjel azt gondoltam, hogy akkor majd hordjuk a téglákat, és akkor elkezdjük pakolni. De tudjátok, mi történt? Nem fölfelé kezdtünk el építkezni, hanem lefelé. Először elkezdtük ásni az alapját a háznak. És még mindig ástunk, és még mindig ástunk, és még mindig ástunk, és egyre mélyebb lett, és már nem látszottam ki az alapból. De még mindig lefelé ástunk. Mert mielőtt felépítenél valamit az életedbe, azelőtt le kell ásnod. És ez az életben is így van. Nem csak a házaknál, hanem mielőtt Isten fel tudná építeni az életedet, azelőtt le kell ásnod az alapokig, a gyökeréig. És meg kell kérdezned, és meg kell kérdezned magadat, hogy milyen alapjaim vannak, mi az életemnek az alapja. Tudjátok, az alap nagyon fontos az életünkben. És van három célja az alapnak. Három küldetése, három szerepe az alapnak egy háznál. Gondoljatok csak egy házra. Okay. Az első ilyen szerepe az alapnak az, hogy a viharokban ne dőljön össze az épület. A viharokban ne dőljön össze az épület. Ez nagyon fontos. Emlékszem, amikor apukámmal azt az alapot ástuk ki, és megkérdeztem tőlem, miért kell ilyen mély alap? Miért kell ilyen mélyre ásni ezt az alapot? És a mi házunk, az a nyaraló, ez egy ilyen nagy domboldalban van. És azt mondta, hogy azért kell, mert amikor jön a vihar, jön a szél, jön és csorog le az a rengeteg víz a hegyoldalból. Ha nem elég mély az alapod, ki tudja ásni az alapot, és meg tud csúszni az egész háza, meg tud csúszni az egész épület, és össze is dőlhet. Nagyon fontos, hogy az alapnak az az egyik szerepe, hogy ne dőljön össze a házad a viharokban. És biztosan láttatok már fákat, amik viharban kidőltek. Emlékszem, hogy ilyen 6-7 évvel ezelőtt Velencén, itt Fehérvár környékén, lehet, hogy többen emlékeztek, volt egy óriási nagy vihar. Éppen táboroztunk, zenetábor volt, és akkora volt a vihar, hogy kidöntötte a fákat, az ablakokat, a házakat megrongálta, és tele volt vízzel az egész ház. És emlékszem, hogy utána való nap mentünk végig a Velencei tó partján, és láttam egy óriási fát. Nagyon-nagyon nagy fa volt. És ki volt dőlve? Miért dőlt ki ez a fa? Azért, mert kicsi volt a gyökere. Nem volt elég mély a gyökere. És ebben az évben is, tudjátok, lesznek viharok. 2013-ban az életedben neked is lesznek viharjaid. Lehet, hogy nem kapsz meg egy előléptetést, amire vártál volna. Lehet, hogy nem úgy sikerül a párkapcsolatod, ahogyan szeretted volna. Lehet, hogy nem lesz annyi pénzed. Lehet, hogy történik valami veled, beteg leszel, vagy bármi. Mi fog történni a viharokban az életedben? Ki fogsz dőlni, vagy erősen fogsz állni? Mert ez az alapottól függ. És nagyon-nagyon sokszor azt látom, hogy embereknek az élete kidől csak azért, mert nem elég mély az alapja. Tudjátok, azt írja a Biblia, hogy nekünk Krisztusban kell alapot vernünk. Krisztusba kell, hogy gyökerezzen az életünk. A Kolossé 2.6, amiről az előbb beszéltünk, azt írja, hogy mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba. Mélyen gyökerezz bele Krisztusba. Gyülekezet, bátoríthatlak benneteket arra, hogy ebben az évben hozd meg egy döntést, hogy leásol az alapjaidig, és megvizsgálod, és megnézed, hogy hol van az életed alapja, miben van az életed alapja. Krisztusban van az életem alapja, vagy valami másban? Mert hogyha valami másba helyezed bele az életed alapját, akkor ki fog dőlni. Nagyon fontosak az alapok az életünkben. A második szerepe az alapnak az az, hogy magasra tud építkezni. Nem csak az, hogy megvédjen a viharoktól, de az, hogy magasra tud építeni a házadat. Hányan szeretnétek egy nagy életet? Egy nagy életet. Egy olyan életet, ami egy növekedni az életben is, és a következő szintre menni. Tudjátok, ehhez szükségünk van megint csak az alapra. egy mély alapra. Székesfehérvár tele van házakkal, igaz? És amikor Fehérváron felépítenek egy házat, nem, ahogy mondtam az előbb is, nem a házat kezdik először építeni, hanem az alapját kezdik építeni. Lefelé kell, hogy ássanak. És nagyon sokszor minél mélyebb az alapja egy háznak, annál magasabb épületet tudnak felépíteni. Szóval nézzétek meg ezt az épületet. Ez egy felhőkarcolónak a rajza, egy ilyen kis amatőr rajza. És 452 méter magas maga az épület, és 120 méteres alap kellett neki. 120 méteres alap, gondoljátok el, 120 méter mélyre le kellett ásni ahhoz, hogy ez a 452 méter álljon. Ha nagy életet szeretnél, mély alapra van szükséged. Minél magasabbra akarsz építkezni, annál mélyebb alapra van szükség az életednek. Szóval hiába akarsz egy magas tornyot építeni, egy magas dolgot építeni az életedben, hogyha nincs egy mély alapod Krisztusban, akkor nem fogsz tudni építkezni. Szóval magasra építkezünk. Az alap lehetővé teszi, hogy magasra tudjunk építkezni. Ez volt a második, és a harmadik szerepe az alapnak az, hogy egy biztonságot nyújtson. Biztonságot nyújtson az életünkbe. A Biblia azt mondja, hogy Isten tegnap, ma és holnap, illetve örökké ugyanaz lesz. Még egyszer elmondom. Csak gondoljatok bele. Tegnap, ma és örökké ugyanaz lesz. Ismertek valakit, vagy valamit ebbe a világba, ami nem változna? Ismertek olyan embert, aki ugyanaz tegnap, ma és holnap? Ismertek egy olyan dolgot itt a világon, amelyik szilárd, amelyik ne változna sosem? Mert én nem. Én nem ismerek. És tudjátok, egy olyan világban élünk, amelyben olyan nagy a bizonytalanság, hogy az emberek már félnek. Egy bizonytalan világban élünk. A gazdaság megbízhatatlan. A politikusok, a kormányzások, az országok kormányzása megbízhatatlan. Lehet, hogy meg tudnak oldani bizonyos dolgokat a világban, de mindent nem tudnak megoldani. Minden problémára nem tudják a választ. Egy bizonytalan világban élünk, és az emberek félelemben élnek. Mindenki retteg. Mindenki retteg a jövőtől, mindenki retteg attól, hogy mi lesz holnap, hogy mi fog történni a gazdasággal, hogy merre mennek az indexek. Mindentől rettegünk, és érdekes, hogy a 21. században vagyunk, és tele vagyunk kényelmi luxus dolgokkal, és mindenünk megvan, de mégis soha ennyi nehézséggel nem néztünk szembe, mint a 21. században, mint most. Mert bizonytalan világban élünk. Minden bizonytalan. Viszont azt írja a Biblia, hogy Isten örökké ugyanaz. Istennek ez a tulajdonsága, hogy nem változik. Tegnap, ma és holnap ugyanaz. Ha Krisztusba vetjük az alapunkat, akkor mi ingathat meg bennünket? Ha Krisztusban van az alapod, mélyen, erősen, mi az, ami megingathat? Mi az, ami ledönthet? Semmi. Ha Krisztusban van az alapod, mi az, ami összedöntheti az életedet? Mi az, ami miatt depressziós lehetsz? Ha Krisztusban van az alapod, mi az a dolog, ami hogyha Krisztusban van az alapod, akkor mi az a dolog, ami el tudja venni a békédet? Semmi. És tudjátok, miért vagyunk mi sokszor depressziósok? Miért félünk sokszor? Azért, mert nem elég erős az alapunk sokszor. Ez az igazság. Nem elég erős az alapunk. De hiszem azt, hogy amikor Krisztusba gyökerezünk mélyen, bármilyen az életedben, bármilyen viharral kell szembenézned, bármilyen nehézséggel. Lehet, hogy minden dolog meginok körülötted. De ha Krisztusban van az alapod, akkor te soha nem fogsz meginogni. Az életed állni fog. A mai napon az a kérdésem, hogy mire helyezted az alapodat? Az életedben mi az alap? A bulizás? Ebben van az alapod? Vagy ebbe bízol? A barátnőd vagy a barátod? Belé veted a reményedet? A házasságod? A pénzedbe? A karrieredbe? Az, hogy hogy nézel ki? Az intellektuális tudásodba? Miben van a magabiztosságod? Miben van a magabiztosságod? A munkádban? Hogy milyen pozíciód van? Ebben van a magabiztosságod? Milyen telefonnal nyomulsz? Vagy hogy milyen autóval nyomulsz? Ebben van a magabiztosságod? Tudjátok, minden dolog ezen a világon meg fog inogni. Mi van akkor, hogyha elromlik az autód? Mi van akkor, ha elhagy a barátod vagy a barátnőd? Mi van akkor, hogyha problémák lesznek a házasságodban? Mi van akkor, hogyha kirúgnak a munkahelyedről? Mi van akkor, hogyha egy betegség miatt elveszted a testi egészségedet? Az életed meg fog inogni? Mi van, hogyha meghal valaki az életedben? Az életed meg fog inogni? De hogyha Krisztusban vagy, akkor túl fogod élni. Akkor az életed nem fog lerombolódni. Tudjátok, ismertem olyan embert, aki egy ismerősöm, aki minden reményét a vállalkozásába fektette, egész életébe a vállalkozásán dolgozott, és amikor nyugdíjas lett, akkor ment tönkre a vállalkozása. És csomó mindent el kellett adnia, és csak azt láttam, hogy lefogyott, hogy depressziós lett, és magába roskadt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időbe telt, hogy újra felépüljön. De tudjátok, én hiszem azt, hogy amikor Krisztusban van az alapja az életünknek, a reményünk, akkor nem kell, hogy meginogjál. Egy picit meginogjunk, persze. Egy kicsit érezzük, hogy lögdösi a szél a házat. Igaz? Lehet, hogy néhány cserép leröpül, és az ablaküvegek betörnek, de mégis az alapja az életednek nem inog meg. Lehet, hogy lesznek nehézségek, és nem mondom azt, hogy könnyű lesz, de az életednek az alapja nem fog meginogni, nem fogsz összedőlni, nem leszel öngyilkos, nem fogsz dolgokat csinálni magaddal, amit amúgy nem csinálnál. Azért, mert erős alapod van. Szeretnélek bátorítani ma benneteket, hogy helyezzétek az alapotokat Krisztusra. Mert ő az, akiben erősen áll az életed. Ne emberekbe, ne dolgokba helyezd a reményedet, hanem Krisztusba. Amen. Oké. Lehet, hogy azt mondod ma, oké, én szeretném Krisztusba tenni az életem alapját. Hogyan lehet egy erős alapon Krisztusban? Hogyan csinálja? Hogyan lehet egy erős alapon? Erre a válasz helyes hit. Erről beszélünk ebbe az évbe. Helyes hit. Ha helyesen hiszel, helyesen fogsz élni. Ahhoz, hogy egy erős alapja legyen az életednek, három dologban kell hinned. Én ezt gondolom. És tök érdekes, mert gondolkoztam ezen a három dolgon. Isten elkezdett beszélni a betonról. Nem tudom, valaki betonozott már? Tudja, milyen a beton? Tök érdekes, hogy nagyon sokan nem tudjuk, hogy mi az a beton, mert mi nem végzünk ilyen munkát. De igazából a beton az alapja az épületnek. A beton az egyik legszilárdabb dolog a világon, és ezért az épületeknek az alapja betonból van. Tudjátok, hogy a beton hogy készül? Három dologból. Három dologból készül a beton. A Reni tudja. Az első, remélem jól mondom, cement, sóder és víz. Igaz? Ez a három. Öt van még? Ötös? Zsír. Ez a három dolog kell bele. Én emlékszem, mi is csináltunk betont. És ez a három, és megfelelően kell keverni, és hogyha ez a három dolog benne van, akkor a világ egyik legszilárdabb anyagát fogod kapni, amire ráépíthetsz egy épületet. Ma szeretnénk nektek mondani három dolgot, ami kell az életed alapjához, amitől szilárd leszel. Oké, készen álltok? Három dolog. Az első, hinned kell azt, hogy megigazultál. Hinned kell azt, hogy igaz vagy, megigazultál. Tudom, hogy ez egy ilyen keresztény szó, és sokan nem értjük, hogy mit jelent, hogy megigazulni. Szóval szeretném ezt nektek bemutatni. Ja, gyere, légy szíves. Igen. Oké. Bocsánat. Oké, szóval szeretném a következő dolggal, prezentációt bemutatni, hogy mit jelent az, hogyha megigazulsz. A megigazulás azt jelenti, hogy Jézus eljött, és minden dolgot, ami bennem rossz volt, minden hibámat, minden bűnömet, minden átkomat, minden gyengeségemet, képzeljétek el, ez az a kabát, ezt elvette, és felcserélte az ő igazságára. Minden, ami Istenben igaz volt, és igaz, és helyes, azt odaadta nekem. Szóval, milyen jó. Szóval minden, ami rossz volt bennem, azt Isten felvette magára, és minden, ami benne jó, azt odaadta nekem. Felcserélte. Ezt jelenti a megigazulás. Minden, ami rossz volt bennem, és rossz bennem, ami most rossz bennem, Isten felcserélte az ő igazságára. Mindenre, ami benne jó. Oké? Értitek? Ez a megigazulás. Oké, köszi szépen. Nagy tapsot kérnénk. Gondoljátok el, Jézus Krisztus felcserélte a hibáinkat az ő jóságára. Minden, ami benne jó, az most már a miénk. És minden, ami rossz bennünk, azt ő magára vállalta, és magára vette. Tudjátok, ahhoz, hogy egy erős alapunk legyen az életünkben, lehet, hogy ezt nagyon sokszor hallottátok már, de hiszem, hogy ebben hinnünk kell. Ez az egyik, ez a cement a betonban. Hogy hinned kell azt, hogy megigazultál. Tudjátok, azt írja a Biblia, szeretnék felolvasni nektek egy igét, két igét, a Kolossi 2.14. Kolossi 2.14. Adósságlistánkat, amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Isten törvény ellen elkövetett vétkeinket, odaszegezte a keresztre, és ezáltal azt végleg eltörölte. Oké? Minden dolgot egy listára le volt írva, az összes hibád, az összes bűnöd, az összes gyengeséged. Azt írja az ige, hogy ezt a listát odaszegezte a keresztre, és végleg eltörölte. És van egy másik ige, az Ézsaiás 53.5, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Azt írja a Biblia, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Felcserélte a bűneinket arra, hogy nekünk békességünk legyen. Felcserélte az ő sebei árán gyógyultunk meg. Itt van egy váltás, itt van egy csere, ami megtörtént a szellemi világban. És Isten átvállalt mindent, minden gonoszságunkat, minden hibánkat, minden gyengeségünket azért, hogy mi igazak legyünk. Isten ennyire szeret minket. Isten ennyire szeretett bennünket. Hinnünk kell ezt. Bele kell vetnünk az alapunkat ebbe. Mert tudjátok, ez a Biblia lényege. Egy szent eljött, és semmivé vált. A Biblia lényege ez, hogy nem neked kell jót tenned. Nem neked kell jót tenned ahhoz, hogy Isten szeressen. Ez a lényeg a kegyelemnek. Nem neked kell küzdened azért, hogy Isten szeressen. Isten szeret, úgy, ahogy vagy. Isten kegyelmes. És ez egy akkora dolog, egy hatalmas dolog. Tudnunk kell, hogy ez igaz, és hinnünk kell ebben, hogy megigazultunk. Tudjátok miért? Leírtam pár dolgot. Én hiszem azt, tudjátok, emlékeztek az két héttel ezelőtt. Ugye mondtam azt, hogy ne a gyümölcsökre fókuszálj, hanem a gyökére. Szóval, ne arra fókuszálj, hogy az életedben milyen gyümölcsök vannak, hanem fókuszálj a hitedre, mert amikor helyesen hiszel, helyesen fogsz élni. Emlékeztek? Tudjátok, amikor helyesen kezdünk el hinni, és elhisszük azt, hogy megigazultunk, a következő gyümölcsök lesznek az életünkbe. Én hiszem ezt. Amikor hiszed azt, hogy megigazultál, hogy Isten felcserélte a bűneidet, az átkaidat, az összes hibádat, és igaz vagy, ha ebben hiszel, akkor a következő dolgok fognak történni. A következő gyümölcsök lesznek. Az egyik az, hogy nem fogsz erőlködni, hogy megfelelj Istennek. Hányan próbáltunk már erőlködni, hogy megfeleljünk Istennek? Hányan jöttetek el úgy, néha, Gyülibe is, hogy úgy dicsőíteni, hogy meg akarok felállni, olyan jól kell, hogy kinézzek, és hogy most imádnom kell Istent, és dicsőítenem, erőlködök azért, hogy megfeleljek Istennek. Hányan dicsőítettétek már így Istent? Csak ketten. Jó, az zsír, akkor ti jók vagytok. Nagyon jó. De tudjátok, nagyon sokszor erőlködünk, hogy megfeleljünk Istenben, és Istennek. És a múltban, az utóbbi századokban különböző teológiákkal álltak elő az emberek, hogy hogyan feleljenek meg Istennek. Áldozatokkal, különböző dolgokkal, képzeletekkel büntették magukat az emberek, ostorozták magukat, fizettek, csak azért, hogy ne bűnhődjenek. És ezek jól hangoznak, ezek a dolgok, és nagyon sokszor megteszünk dolgokat, és azt hiszük, hogy ez Istent le fogja nyűgözni. És azt hiszük, hogy ezek a dolgok, hogy megteszünk Istenért dolgokat, ettől ő jobban fog minket szeretni. De Isten nem szeret jobban ennél minket. Ő már akkor szeretett, amikor mi még meg se születtünk. Akkor szeretett, amikor mi nem voltunk szeretnivalóak. Akkor szeretett, amikor mi még bűnben éltünk. Akkor szeretett, amikor hibáztunk. Akkor szeretett, amikor mi nagyon-nagyon távol voltunk tőle. Nem is gondoltunk rá. Isten már akkor szeretett bennünket. Isten szeret, mert ő a szeretet. Isten nem azért szeret, mert teszel érte dolgokat. Isten azért szeret, mert ő a szeretet. Nélküle semmik vagyunk. És amikor elhiszed azt, hogy megigazultál, akkor nem fogsz többé erőlködni, hogy megfelelj Istennek. Nincs semmi, amit tehetnénk. Nincs semmi, amit hozhatnánk Isten elé. Nincs semmi, amit odaadhatnánk neki. Semmi. Semmi. Isten nem azért szeret téged, mert ma dicsőítetted őt. Isten nem azért szeret téged, mert eljöttél a gyülekezetbe. Isten nem azért szeret, mert olvasod a Bibliádat. Isten nem azért szeret, mert tettél valami jót tegnap vagy ezen a héten. Isten azért szeret, mert már előbb szeretett. Előbb szeretett mindennél. Előbb szeretett annál, hogy te létezel. Semmit nem tudunk felajánlani Istennek. És tudjátok mit? Ez megaláz bennünket. Ez egy alázatot hoz az életünkbe. És azt mondjuk, hogy nem akarok erőlködni tovább. Csak meg akarom engedni, hogy szeress. Oké, ez az egyik, amit leírtam. Én hiszem, hogy ez az egyik gyümölcse. A másik gyümölcse ennek pedig az, hogy nem fogsz félni, ha elkövetsz hibákat. Azt vettem észre így a gyülibe, hogy nagyon sokszor félünk hibákat csinálni. Nagyon sokszor félünk hibákat ejteni. És tudjátok, sehol nem mondja a Biblia azt, hogy nem szabad, hogy hibákat ejtsünk. Sehol nem mondja a Biblia azt, hogy nekünk tökéleteseknek kell lennünk, és mindig tökéletesnek kell lenni az előadásmódunknak. Isten nem erről beszél. Isten nem mondja ezt, hogy tökéletesnek kell lenned. Sokszor mi mégis azt mondjuk, hogy nem hibázhatok, tökéletesnek kell lennem, tökéletesen kell, hogy történjen minden. És tudjátok, én is sokszor ezt éreztem, és sokszor ebben hittem, és tudat alatt tudtam azt, hogy Isten még, szóval Istennek nem ez számít, de mégis nagyon sokszor félünk hibázni. Félünk attól, hogy elrontunk valamit. Félünk hibákat elkövetni. És ez, nem azt mondom, hogy kövessünk el hibákat, de amikor megtesszük és elkövetünk egy hibát, sokszor megrettenünk, és azt mondjuk, hogy Úristen, ez gáz. Tudjátok, a gyülekezetünk értéke, gyülekezetünknek vannak értékei, és az egyik ilyen értékünk a kiválóság. A kiválóság nem egyenlő a tökéletességgel. A kiválóság nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen reagálsz dolgokra, nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes vagy. Okay? A kiválóság az egy hajlandóság arra, hogy tökéletessé válj. Nem tökéletesnek kell lenned, mert nem tudsz az lenni. Isten csak azt kéri tőlünk, hogy legyünk kiválóak. De a kiválóság az annyi, hogy egy szívbeli hozzáállás. Egy alázatos hozzáállás, és ami azt mondja, hogy szeretnék olyanná válni, mint te. Szeretnék olyan lenni, mint te. És hogyha közben elrontom, tudom, hogy te megbocsátasz, de olyan akarok lenni, mint te. Szeretnék változni, szeretnék növekedni, szeretném megalázni magamat, és szeretnék egyre jobban a te képmásodra formálódni. Ezt mondja a kiválóság. Ne akarj tökéletes lenni, oké? Okay? Ne akarjatok tökéletes lenni. Ne féljetek, ha hibáztok. Inkább legyen benne egy hozzáállás, egy szívbeli hozzáállás, hogy akarsz változni. Ez más. Amikor azt mondod, hogy szeretnék növekedni, szeretnék változni, ez Isten szemébe kedves. Oké, ez jó. De amikor hibákat követünk el, akkor ne féljetek. Oké, ne féljetek hibázni, néha hibázunk. Szóval hiszem azt, hogy amikor megértjük azt, és elhisszük azt, hogy megigazultunk, akkor nem fogunk erőlködni, ez volt az egyik, okay? És a másik, hogy nem fogsz félni elkövetni hibákat. Még egy dolgot szeretnék mondani. Erről Zoltán is beszélt, hogy dicsőítés közben nagyon sokszor hallom azt a gyülekezetben, hogy, és ez most nem azért, hogy elítéljek embereket, csak ez is egy gondolkozásbeli változást szeretném, hogyha megváltoztatnánk a gondolkozásunk ebben a dologban. Sokszor azt mondjuk, hogy azért nem jövök gyülekezetbe, mert először szeretném rendbe rakni az életemet, mert teljesen szét vagyok csúszva, és nem akarom, hogy így lássanak az emberek. Nagyon sokszor így gondolkozunk, hogy mielőtt eljövünk a gyülekezetbe, nekünk készen kell állnunk. De ez hazugság. Sehol nincsen ilyen a Bibliában. Akkor miért hiszünk ebben? Nagyon fontos, hogy hiszünk, miben hiszünk, mert ahogyan hiszel, olyan lesz az életed, igaz? Szóval, miért hiszünk akkor ilyenekben? Miért hiszünk abban, hogy tökéletesnek kell lennünk? Miért hiszünk abban, hogy tökéletesen kell ideálnom, és mikor elkezdődik a dicsőítés, nekem készen kell állnom, és tökéletesnek kell lennem, és tisztának kell lennem? Tudjátok, ez ugyanolyan, hogy mielőtt elmennél fürdeni, lezuhanyzol. Hányan szoktatok a fürdés előtt zuhanyozni? Valaki? Van, akit fürdés előtt zuhanyzik? Valaki hallott már ilyenről, hogy valaki fürdés előtt zuhanyzik? Két ember. Ez abnormális. Bocsánat, hogy ezt mondom. De ez. Mert minek zuhanyzol le, hogyha úgyis meg fogsz fürdeni? És ugyanígy vagyunk a gyülekezetben is, hogy azt gondoljuk, hogy mielőtt eljövünk ide a gyülekezetbe, hogy megfürödjünk, nekünk otthon le kell zuhanyoznunk. Felveszem a ruhámat, belövöm a hajamat, jól nézek ki, király, és eljövök a gyülekezetbe. Jól vagyok, minden oké. Miért gondoljuk azt, hogy tökéletesnek kell lennünk itt a gyülekezetbe? Tudjátok miért? Mert ezt tanította a vallás. Ezt tanította a vallásosság. Valahogy ez van bennünk, hogy meg kell, hogy feleljünk. De tudjátok, amikor megértjük azt, hogy megigazultunk, amikor megértjük azt, hogy igazak vagyunk, teljesen mindegy, hogy mit teszünk. És ez nem azt jelenti, hogy nem törekszünk-e rá. Okay? De De amikor megértjük azt, hogy megigazultunk, akkor nem fogsz félni attól, hogyha elkövetsz egy hibát. Oké. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, ami hiszem, hogy egy erős alaphoz kell, az a sóder. Szóval, mi a sóder? A sóder, hiszem, hogy az, hogy hinned kell azt, és tudnod kell azt, hogy szeretve vagy. Hogy szeret Isten. Isten szeret. Ez a második dolog. Ez a sóder. Mert tudjátok, amikor tudod, hogy szeretve vagy, amikor tudod azt, hogy Isten szeret, nagyon-nagyon szeret, feltétel nélkül szeret, akkor a nehézségek közepette nem fogod azt gondolni, hogy Isten nem szeret. Ezt még egyszer elmondom. Amikor tudod azt, és hiszed azt, hogy Isten szeret, akkor nem fogod azt gondolni, mikor egy nehézségen mész keresztül, hogy Isten nem szeret már többé. Hogy Isten haragszik rám. Hogy Isten büntet most engem. Tudjátok, ez ilyen, nem hiszek ebben. Isten szeret. Nagyon érdekes, mert két nappal ezelőtt így a Simon Bazsival beszélgettem. Nem tudom, elmondhatom ezt a sztorit a vizsgádról. Szóval kérdeztem tőle, hogy Bazsi, hogy sikerült az utolsó vizsgád? Mert imádkoztunk itt a gyülibe ezért, és mondta, hogy nagyon-nagyon nehéz vizsgája lesz, és mindenki hittel imádkozott, és imádkoztunk, és ő is imádkozott egy csomót, meg tanult. És kérdezem, hogy sikerült a vizsgád? Azt mondta, hogy megbuktam. És most keresztfél évben fogom csinálni. De tudjátok, azt mondta Bazsi, hogy nem baj, tudom, hogy Isten velem van. Nagyon sokszor, amikor egy viharban vagyunk, amikor egy nehézségen megyünk keresztül, akkor azt gondoljuk, hogy Isten nem szeret. Amikor nem válaszolja meg az imánkat. Sokszor azt gondoljuk, hogy nem szeret. És azt mondjuk, hogy ha igazán szeretnél, Uram, akkor nem engedted volna meg, hogy ez megtörténjen az életembe. Hányan hallottátok már ezt? Ha te igazán szeretsz engem, akkor ez nem történik meg. Srácok, ez egy ilyen gyerekes beszéd. Nőjünk fel, legyünk érettebbek. Isten szeret előtte is, közben is, és utána is. A problémád előtt, a problémád közben, és a problémád után is. Isten szeret mindig, minden percben. Nőjünk fel, ne higgyük azt, amikor megismered Isten szeretetét, tudod Isten szeretetét, akkor nem fogsz kételkedni. Akkor nem fogod azt gondolni, hogy Isten nem szeret a problémáimban. A Bazsi sem mondta azt, hogy hát nem is jövök többet gyülibe, nem is fogok többet imádkozni, ez nem működik. Nem, mert érett. Mert azt mondta, hogy srácok, tudom, hogy Isten szeret. Teljesen mindegy, hogy mi történt, tudom, hogy Isten szeret, és tudom, hogy minden, ami történik, az előnyömre fog válni. És mondta az anyukája is neki, hogy még a vizsgai időszakban, lehet, hogy nem kéne annyi gyülekezetbe járni, most többet kéne tanulni, mert nehezek a vizsgák. Tudjátok, nem azt mondta Bazsi, hogy amiután nem sikerült a vizsgád, nem azt mondta, és tök jó, hogy nem ezt mondta, hogy hát tényleg nem kellett volna többet gyülibe járni. Nem kellett volna ennyi gyülibe járnom. Lehet, hogy akkor sikerült volna a vizsgám. Tudjátok, nagyon sokszor ez megfordul a fejünkbe. Azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy tényleg hallgatnom kellett volna. Tudjátok, mit mondott a Bazsi? Azt mondta, hogy meghallgattam anyukámat, de ugyanúgy jártam tovább gyülibe. Mert tudom, hogy nem ezen a két órán fog múlni az, hogy sikerül a vizsgám. Sőt, azt mondta, hogy ez segít ahhoz, hogy a vizsgám jól sikerüljön. Ez segít az életembe. Ez érettség. Csak szerintem látnátok, hogy ez az érettség. Amikor azt mondjuk, hogy nem, nekem lehet, hogy tényleg többet kéne tanulnom, és tényleg a gyülekezet elveszi az időmet. Srácok, Isten elvenné az időnket. Isten, aki mindent a kezébe tart. Isten, aki összerakja az életünket, akinek a kezében van a jövőnk és mindenünk. És azt mondjuk, hogy ez az, amire szükségünk van nekünk otthon, és ez az, ami miatt nem sikerülnek a dolgok az életünkben. Ez egy gyermeki hozzáállás. Nőjünk fel, lépjünk a következő szintre. Oké? Gyülekezet, nőjünk fel, legyünk érettek. Mert hogyha van egy kijelentésed arról, hogy Isten szeret, tudod, hogy szeret, van egy kijelentésed, van egy bizonyosságod erről, akkor a problémák közepette nem fogod azt mondani, hogy Isten nem szeret engem. A másik dolog, hiszem azt, hogy amikor hisszük azt, hogy Isten szeret bennünket, akkor magabiztosak leszünk. Magabiztos leszel. A bizonytalanság a legerőteljesebb és legnagyobb dolog, ami az emberek életében jelen van ma a társadalomban. A bizonytalanság az, ami mindenkit támad, és minden embert. Biztos vagyok benne, hogy mindenki szembenézett már bizonytalansággal. És hihetetlen az, hogy Isten lehetőségeket hoz emberek életébe. Lehetőségeket ad nekünk. És emberek annyira bizonytalanok, hogy nem mernek belépni ebbe a lehetőségbe, amit Isten ad nekünk. Miért vagyunk ilyen bizonytalanok, amikor a magabiztosságnak az üzenetét kaptuk? Amikor a magabiztosság üzenetéről hallunk? Miért vagyunk bizonytalanok? Talán azért, mert nem a megfelelő helyen van a reményünk. Nem a megfelelő mélységben vannak az alapjaink. Szeretnék bátorítani benneteket arra, hogy ebben ez az év ne legyen a bizonytalanság éve a részünkről. Ne legyen a bizonytalanság. Isten egy csomó lehetőséget hoz elénk. Hiszem azt, hogy minden egyes személy elé Isten lehetőségeket hoz. Ahogy itt vagytok a gyülekezetben, és elém is lehetőségeket hoz. És mégis nem merünk sokszor kilépni, bizonytalanok vagyunk belelépni azokba a dolgokba, amit Isten akar az életünkbe véghez vinni. Miért? Azért, mert valahol máshol van a reményünk sokszor. De hiszem azt, hogy amikor megértjük, hogy Isten szeret minket, amikor megértjük azt, hogy nem szeret valaki mást jobban, mint engem, hanem engem is ugyanúgy szeret Isten, mint bárki mást, Isten számára is ugyanolyan fontos vagyok, mint bárki más számára, akkor hiszem azt, hogy magabiztosak leszünk. Gyökerezzetek meg Isten szeretetében. Ez a második dolog. Tanulmányozzátok az igét. És hogyha azt veszed észre magadon, hogy bizonytalan vagy, magabiztosság hiánnyal küzdesz. Nem tudom, lehet, hogy vannak itt ilyen emberek. Biztos vagyok benne. Én is szoktam küzdeni ilyen dolgokkal. Tudjátok, mit csináljatok? Gondolkozzatok, és elmélkedjetek Isten szeretetéről. Ez a megoldás. Semmi más. Nem azt mondom ma, hogy legyél magabiztos. Értitek a különbséget? Nem azt mondom, hogy teremj gyümölcsöt. Legyél magabiztos. Azt mondom, hogy menj vissza az alapodhoz, és vizsgáld meg azt, hogy vajon ismered-e Isten szeretetét eléggé. Értitek a különbséget? Pontosan erről akarok beszélni ebbe az egész évben. Nem a gyümölcsökre fókuszálunk. Ne arra fókuszálj, hogy te magabiztosnak kell lenned, és hogy nekem magabiztosnak kell lennem. Nem. Ez csak egy gyümölcs. Ez a következmény. Mire kell fókuszálnod? Arra, hogy szeretve vagy. Gyülekezet, fókuszálj arra, hogy Isten szeret. Szeretve vagy. Szeretve vagy. Gondoljátok már végig, Isten szeret, mindent odadott, felcserélte az igazságtalanságunkat, a bűneinket az ő igazságára. Isten szeret. Legyen egy kijelentésünk ma, gyülekezet. Ne fókuszálj arra, hogy magabiztos legyél. Ne arra fókuszálj, hogy erősen kell állj a nehézségekben. Ne erre fókuszálj a szeretetre. Fókuszálj Isten szeretetére. Ugyanúgy az első pontnál, fókuszálj arra, hogy megigazultál. Ne arra fókuszálj, hogy hogyan ne feleljek meg Istennek. Hogy hogyan ne kövesse, hogy ne féljek a hibáktól. Ne a gyümölcsökre fókuszálj, értitek? Fókuszáljatok az alapokra. Az, hogy szeretve vagy. Azt, hogy megváltottak, hogy megigazultál. És a harmadik dolog, amire szeretném, ha fókuszálnák, az, hogy Isten megbocsátott. Isten megbocsátott neked. Ez a víz, ez a harmadik összetevő, hogy egy erős alapod legyen. A víz. Isten megbocsátott neked. Tudjátok, amikor megismered Isten megbocsátását az életedbe, a következő gyümölcsei lesznek az életednek. Meg fogsz bocsájtani másoknak is. Ha-ho! Amikor megismered Isten megbocsátását, nem lesz nehéz megbocsájtanod másoknak. nem lesz nehéz megbocsátanod másoknak. Mert amikor tudod, hogy szeretve vagy, amikor tudod, hogy neked megbocsátottak, akkor te is meg tudsz bocsátani másoknak. Nem tudsz továbbadni valamit, amit te sem kaptál meg. Ez egy elv az életben. Nem tudsz olyat továbbadni, amit te sem kaptál volna meg. Nem tudsz szeretni, hogyha nem tudod, hogy szeretve vagy. Nem tudsz megbocsájtani, ha nem tudod, hogy neked is már megbocsájtottak. Fókuszálj arra, hogy megbocsátott. Isten megbocsátott neked. Nincs semmilyen olyan bűn, amit felróna neked. Minden, ami az életedben történik, kegyelem. A munkahelyed, kegyelem. A pénzed, kegyelem. A párod, kegyelem. Az autód, kegyelem. Amit kaptál, a hangszereid, kegyelem. A dolgaid az életedben, kegyelem. Az iskolát, kegyelem. Nem te dolgoztál meg, érted? Nem miattad van, nem azért, mert te olyan jó vagy. Azért, mert Isten odaadta ezt nekünk. Ez a kegyelem. Isten megbocsátott. Minden, amit van az életedben, kegyelem. És amikor így nézünk a dolgokra, akkor hirtelen hálások leszünk a dolgokért. Hálások leszünk. És hirtelen meg tudunk bocsátani. Amikor tudod azt, hogy te az utolsó ember voltál, aki megérdemelte volna Krisztus megbocsátását, amikor így állsz hozzá, amikor megérted ezt, akkor nem lesz nehéz megbocsátani. Amikor tudod azt, hogy valaki neked is megbocsátott minden bűnt, akkor nem lesz nehéz megbocsátani másoknak. Hiszem azt, hogy a másik gyümölcs az az, hogy meg fog akadályozni abban, hogy önigazult legyél. Amikor megismerjük Isten megbocsátását, megtapasztaljuk, akkor ez meg fog akadályozni abban, hogy önigazult legyél, hogy büszke legyél. A vallás azt teszi, hogy vagy jobbnak gondolod magadat, vagy rosszabbnak. Ez a vallás. Vagy jobbnak gondolod magadat az embereknél, vagy rosszabbnak. És amikor, ez hogy nézel az emberekre? Akkor mész az utcán, vagy találkozol emberekkel, hogyan nézel rájuk? Van, amikor azt gondoljuk, hogy hát én ennél sokkal jobb vagyok. Megnézel egy koldust mondjuk az utcán, és azt mondom, hát azért én jobb vagyok. És van, amikor pedig keveset gondolunk magunkról, és alacsonyaknak gondoljuk magunkat. De amikor megengeded, hogy a vallásosság vezessen, akkor vagy többet fogsz gondolni, vagy kevesebbet fogsz gondolni magadról. És elkezded összehasonlítani magadat. Neki az új iPadje van, nekem meg csak a régi. Neki az az újabb autója van, nekem meg csak a régi. Neki ilyen van. És azt veszük észre, hogy összehasonlítjuk magunkat. Én jobban nézek ki, mint ő. Ő szebb, mint én. Tudjátok, miről beszélek. Amikor így, csak így mész az utcán, és akkor látsz embereket, és így magadban, így tudat alatt történnek ezek a dolgok. Vagy akár itt a gyülekezetben, vagy otthon. De tudjátok, nagyon veszélyes így élni. Amikor néha jobbnak gondoljuk magunkat, néha meg rosszabbnak gondoljuk. Ez egy nagyon veszélyes élet. Ez az önigazolás. És mindenki hajlamos erre, de a jó hír az az, hogy az evangélium segít megélni a helyes dolgokat. Amikor megértjük a megbocsátást, amikor megértjük, hogy Isten mit tett értünk és megbocsátott, akkor nem fogjuk magunkat többnek gondolni, mint aminek kéne. Amikor túl sokat gondolsz magadról, lehet, hogy van egy ilyen gyengeséged. Tudjátok, senki sem immunis erre. Mindenki gondolta már magát többnek. Amikor azt többnek érzed magadat, nagyobbnak gondolod magadat, mint kéne, akkor csak bátorítalak téged arra, hogy menj vissza a kegyelemhez, és kezd el Isten megbocsátását tanulmányozni. Csak kezdj el elmérkedni erről. Gondolj vissza arra, hogy neked is megbocsájtottak. Hogy semmi érdemed nincsen, amit tudnál hozni. Amikor előítéletek vannak benned, és elkezdesz ítélni embereket, akkor csak menj vissza. ez a harmadik ponthoz, és kezdj el elmélkedni Isten megbocsátásáról. Amikor túl alacsonynak gondolod magadat, akkor menj Isten szeretetéhez. Oké? Amikor túlságosan kicsinek érzed magadat, akkor menj oda Isten szeretetéhez, és csak kezdj el elmélkedni Isten szeretetéről. Ez az a három dolog, amit szerettem volna nektek mondani. Oké, még egyszer foglaljuk össze. Az első, hinned kell. Ahhoz, hogy egy erős alapot legyen, hinned kell a betonnak a három összetevőjében. Az első, hogy megigazultál, a második az, hogy szeretve vagy, és a harmadik pedig az, hogy Isten megbocsátott neked. Oké? Kezdj el elmélkedni ezen. Ez az alap. Ez a gyökér. Ebből indul ki minden. Ebből indul ki minden. És amikor elkezdjük ezt az életünkben megvalósítani, azt fogjuk látni, hogy gyümölcsöket fogunk teremni. Gyümölcsök jönnek. Szeretnék bátorítani egy dologra. Kezd el magadat táplálni. Kezdjétek el saját magatokat táplálni. Van még egy utolsó gondolat, amiről szeretnék beszélni nektek. Ahhoz, hogy növekedjen az életed, van egy nagyon fontos dolog, amiről kell, hogy beszéljünk, ez pedig az, hogy kezd el táplálni saját magadat. Szeretnék felolvasni egy igét nektek, az Abcsel 3:1-10-ben. Történt egyszer, hogy Péter és János délután 3 órakor imádkozni ment a templomba. Éppen akkor hoztak oda egy koldust, akit minden nap a díszes kapu elé szoktak letenni, hogy kéregessen azoktól, akik a templomban mentek. Ez az ember születése óta béna volt, nem tudott járni. Amikor látta a kapuhoz közeledő Pétert és Jánost, tőlük is pénzt kért. Péter Jánossal együtt a szemébe nézett, és azt mondta neki, nézd csak ránk! A koldus felnézett, és azt várta, hogy majd adnak neki valamit. Péter azonban azt mondta, arany vagy ezüst pénzem nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus, a Messiás nevében mondom, kelj fel és járj! Ezzel megfogta a koldus jobb kezét, és segített neki felállni. És most figyeljetek, a béna férfi bokája és egész lába azonnal meggyógyult. Talpra ugrott, és életében először járni kezdett. Aztán fel alá járkált, örömében ugrándozott, Isten dicsérte, majd Péterékkel együtt bement a templomba. Ott mindenki észrevette, hogy tud járni, és Isten dicséri. Ráismertek, hogy ő az, aki a díszes kapu mellett ülve koldulni szokott. Mindenkit ámulattal, és Isten iránti csodálattal töltött el, ami vele történt. Látunk itt egy történetet egy béna emberről. Szeretnék ezt bemutatni nektek. Toma, Lici, gyere ide. Tegyük fel, hogy most Toma ez a koldus, ez a béna ember, aki nem tud járni születésétől kezdve. És azt írja a Biblia, hogy minden egyes nap két ember megfogta a Tomát, és odavitte a templom elé. Este megfogták, és hazavitték. Másnap reggel megint megfogták, és idehozták a templom elé. És utána este megint hazavitték. És ez ment több évtizeden keresztül. Gondoljátok el, rengeteg éven keresztül csak hordozták, és hordozták, és hordozták, és hordozták ezt a bénát. De nem gyógyult meg. Nem gyógyult meg. És a 6. versben olvassuk azt, hogy Péter és János, a hit emberei, oda mennek hozzá, és nem csinálnak semmit. Nem azt írja a Biblia, hogy elkezdték ők is hordozni, hazavinni, segítettek, hogy hazamenjen, vagy elvitték, vagy hozták, hanem mit ír az ige? Azt írja az ige, hogy kinyúltak felé, és azt mondták, hogy nézz ránk, Jézus nevében kelj fel, és járj. És mi történt? Azt írja az ige, hogy abban a pillanatban, ahogy kezdett felállni, a koldus lábába erő jött, ezt írja egy másik fordítás, és elkezdett járni, és futni, és örülni, és elkezdett járni, elkezdett ugrálni. elkezdett ugrálni. Nagy tapsot a Tomának. Gyülekezet. Kétféle embercsoport van a gyülekezetben. Vannak olyan emberek, akiket csak hordozunk. Vannak olyan emberek a gyülekezetben, akiket csak hordozunk. Hónapról hónapra, évről évre hordozunk. És néha adunk nekik egy kis pénzt, elhozzuk őket a gyülibe, elhívjuk őket, aztán hazavisszük. És minden gyülekezetben vannak ilyenek, és hála Istennek vannak olyan emberek, akik képesek erre, hogy hordozzanak embereket. És hiszem azt, hogy vannak emberek, akik bejönnek a gyülekezetbe, és az első időszakban nekünk hordoznunk kell őket, néha hordoznunk kell embereket. De szeretnék valamit itt mondani nektek, egy nagyon-nagyon érdekes dolgot. Péter azt mondta ennek az embernek, hogy figyelj, én nem hordozlak tovább. Azt mondom, hogy kelj fel és járj. Gyülekezet, mi egy olyan gyülekezet akarunk lenni, amelyik nem hordozza az embereket, hanem egy kelj fel és járj gyülekezet. Egy olyan gyülekezet, amely képessé teszi az embereket, hogy felálljanak. Képessé teszi az embereket, hogy saját maguk álljanak, és saját maguk tudjanak járni. Hogy ismét egészségesek legyenek, hogy ismét tudjanak futni. Amíg hordozzuk az embereket, addig nem gyógyulnak meg. Olyan gyülekezet akarunk lenni ebben az évben, 2013-ban. Egy olyan gyülekezet, amelyik azt mondja, hogy kelj fel és járj. Nem hordozni akarjuk az embereket, hanem meggyógyítani őket. És azt mondani, hogy kelj fel és járj. Szeretnélek erre bátorítani benneteket. Ne csak azt várd, hogy emberek hordozzanak téged. Lépjünk a következő szintre. Ne azt várd, hogy a házi csoport vendéglátod minden héten felhívjon, és megkérdezze, hogy hogy vagy, és milyen kapcsolatod Krisztussal. Ne várd azt, hogy emberek oda menjenek, és felajánlják a segítségüket, hogy eljöjj el a gyülekezetbe. Lépj egy következő szintre. Ne várd el, hogy valaki helyetted olvassa a Bibliádat. Ne várd el, hogy vasárnap megkapod ezt a tanítást tőlem, vagy aki itt prédikál a gyülibe, és ezzel élj két héten keresztül, és utána eljössz a következő hétre, és akkor megint kibírod két hétig. Ne várj arra, hogy valaki tápláljon. Ne várj arra, hogy valaki hordozzon. Tedd meg a lépéseket. Állj fel. Kelj fel, és járj. Vállalj felelősséget. Lépj fel a következő szintre. Ne várj addig, hogy valaki megtegye helyetted azt, amit neked kéne megtenned. Isten erre bátorít és inspirál ma minden egyes embert, és szeretnék titeket is erre inspirálni. Ne azért gyere el a gyülekezetbe, mert jó a zene, mert jó a tanítás, vagy a kivetítés, vagy jók a fények. Ne ez inspiráljon, hanem kezdj el fellépni a következő szintre. Kezdj el járni. Kezdj el járni. Kelj fel és járj. Szeretnék benneteket erre bátorítani. És igen, mi elköteleztük magunkat arra, hogy hordozunk embereket, és elköteleztük arra magunkat, hogy megnyissuk az embereket. És azért vagyunk itt, hogy segítsünk az embereknek. És azért vagyunk itt, hogy kinyújjunk emberek felé. De azért vagyunk itt, hogy képessé tegyünk titeket arra, hogy saját magatok kezdjétek el járni. Nem szeretnénk nektek adni mindig a halat. Meg akarunk titeket tanítani, halászni. Értitek a különbséget? Tedd meg a saját részedet. Legyen meg egy erős alapot Krisztusban. Kezd el táplálni az életedet saját magad. Vállalj felelősséget a saját életedért, saját magad, a saját szellemi fejlődésedért, saját magad. Mi azért vagyunk itt, mint gyülekezet, hogy inspiráljunk. Azért vagyunk itt gyülekezet, hogy kinyúljunk és felsegítsünk. Értitek? Hogy felsegítsünk. Hogy azt lássuk, hogy futtok, és rohantok, és saját magatok kezdtek élni a saját életeteket, a saját kapcsolatodat megéled Krisztussal. Nem csak itt van kapcsolatod Krisztussal vasárnap, hanem otthon is, holnap, holnap után, azután, amikor nehéz, akkor is, amikor nehézségeken mész keresztül, akkor is. Értitek? Szeretnénk erre bátorítani benneteket a mai napon. És én hiszem azt, hogy három dolog kell ehhez. Kell víz, egy megfelelő talaj, hogy növekedj. Ez a három dolog pedig az, hogy imádkozz. Oké, szükséged van a Szent Szellemre, Szent Szellem vezetésére. Imádkozz, kommunikálj Istennel, tölts időt Istennel. A második dolog az ige. Olvasd a Bibliádat. Ne csak otthon porosodjon, ne csak akkor használd, mikor gyülibe eljössz. Használd minden nap. Nyisd ki, kezd el tanulmányozni. Ha nem tudod, hogyan, kérdezd meg a házi csoport vendéglátódat, hogyan. Menj, járjatok össze a barátoddal, valakivel a gyülekezetből. Kezdjétek el tanulmányozni az igét. És a harmadik dolog pedig, hogy legyél itt a gyülekezetben, beplántálva. Szükséged van egy hittel teli környezetre. Enélkül nem megy. Higgyétek el! Mindig valamilyen közösségben vagyunk a világban, hogyha vagy az osztályközösségedben, vagy az otthoni közösségedben, vagy a buszon egy közösségen, mindig közösségben vagyunk. Vannak helyek, amik felemelnek, és vannak helyek, amik lerombolnak. A gyülekezet egy olyan hely, egy hittel teli hely, ami felépít. Amikor itt hallasz engem, vagy hallasz beszélni másokat, beszélgettek, ezek fel fognak téged építeni. Szóval szükségünk van egy feltétel nélküli szeretettel, tehát egy ilyen szerető helyre, egy hittel teli környezetre. Oké, szóval ima, ige, és a gyülekezet. Szeretnélek benneteket erre bátorítani. Hozd meg ma egy döntést. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és bátorítalak arra, hogy hozd meg ma egy döntést, hogy felelősséget válasz a saját szellemi életedre, a saját szellemi fejlődésedre. Hozd meg egy döntést, hogy olyan emberekkel fogsz lógni, akik felemelnek. Hozd meg egy döntést, hogy fel fogsz állni, és nem fogod mindenkinek saját szintjén, nekem is vannak olyan területek az életemben, srácok, ahol meg kell, arra kellett rájönnem, hogy hordoznak emberek. Fel kell nekem is állnom bizonyos szinten, és hiszem azt, hogy minden egyes embernek valamilyen szinten az életében fel kell állnia, hogy ne arra várjon, hogy valaki hordozza őt, hogy valaki táplálja őt, hanem kelj fel és járj. Egy ilyen életet éljünk. Hiszem ezt. Hozzunk meg egy ilyen döntést.